Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és háladás most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy élünk, hogy még itt vagyunk. Köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te szeretetből szeretetre örök, teljes, egészséges, normális életre álmodtál, akartál, teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy szabadságot adtál, amibe belebuktunk, de te szabadon szétszakítottad az eget, mennyet, és utánunk jöttél, nem bírtad ki nélkülünk. És ez a szerelem, ez a szeretet az, amely hazahív, hazavár, szorongatja szívünket, térdeinket, lábunkat, egész lényünket, amely képes meggyőzni elveszettségünkről, bűneinkről. Ezen a délelőttön is, Urunk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk ezért az isteni szeretetért, hogy a te szíved meghasadt, és ez a Golgota. Köszönjük a megváltást, a gyógyulásnak a helyét. Köszönjük, Urunk, hogy te benned van a mi helyreállításunk, és a világ helyreállítása is, és neked van ilyen látásod, akaratod, szent elgondolásod az ember felől. Köszönjük, Urunk, hogy téged nem rémít meg a gonosz hatalma, hanem te azért jöttél, hogy lerontsd az ördög munkáját, bennünk elsősorban és körülöttünk. Köszönjük ezeket a napokat. Most is azt éreztük, azt tapasztaltuk, hogy mintha megnyílt volna az ég, és ide zúdultak a mennyei erők, kincsek, ajándékok, mind az, amit az Isten, az élő Isten adni akar és adni tud nekünk. Köszönjük ezt, Urunk. Nem tudjuk felsorolni, azt se tudjuk pontosan, mi minden történt, ami szívünkben, lelkeinkben, de azt tudjuk, hogy itt vagy velünk, és nagyobb vagy a szívünknél, minden esetlenségnél, törékenységnél, bűnnél, elveszettségnél, betegségnél, bűnnél, halálnál. Urunk, kérünk, továbbra is legyél velünk, ne hagyj minket magunkra, mert ha itt csak így okítjuk, tanítjuk egymást, azzal sokra nem megyünk. Az élő Isten szava kell nekünk, kérjük, Urunk, könyörülj rajtunk, szólj, Uram, mert hallják a te gyermekeid, szolgáid. Amen. Isten igéjét olvasom, útmutató mai két igéjét kicsit bővebben, ülve, de annál inkább nyitott szívvel, örömmel hallgassuk Isten nekünk szóló igéjét. Ézsaiás 54-től olvasom. Azt írja a Szentlélek által egy ember, egy olyan ember, aki egészen bizonyos, hogy nem volt nálunk erősebb, okosabb, hívőbb, egy törékeny ember, de akit megragadott az Úr, megszólított, és szólt hozzám. És ezt írta aztán le, és ez 3000 éve táplálékká vált sokak számára, akár csak ez a néhány mondat is. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el, a gyalázkodás és köpködés elől, de az én Uram, az Úr megsegít engem. Ez az a mondat, ami a Herrnhuti lózunkban mai ige. Tehát az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Ezért nem maradok gyalázatban. Mert ő megsegít. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbeszállni velem. Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmállannak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Micsoda lüktető, energikus, teremtő szava kezd. Tehát újra kezdem, megállunk majd egy-egy mondatnál. Az én Uram, az Úr. Miért mondja ezt így? Kegyeskedik? Pietista? Hatásvadász? Mi az, hogy az én Uram, az Úr? Miért nem mondja az Isten, vagy az Úr, és a többi? Vannak, tehát mindegyik önket a magunk hitében, kultúrájában, felekezetében, kegyességében megkísért Lucifer. Lucifer nagyon otthonos a kegyes körökben, és például ezt is így kisajátítja magának, hallunk olyan kegyes imádságot, az én uram, mintha lenne egy ilyen különbejáratú asztalra, vagy vitrínbe, vagy kegyes körbe beszorítható, tehető házi istenünk, nem? Ézsaiás nem birtokolja az urat, hanem átéli azt, hogy az úr az, aki őt megszólította, és őt birtokolja, de ezzel azt akarta kifejezni, azt fejezte ki lélek által, ezt nem kitalálja az ember, hogy neki van egy személyes istene, mert van Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak istene, de Endrefi Péternek, vagy Szilágyi Antinak is kell, hogy legyen személyes élő istene, aki a zsidóké, magyaroké, az egész világé, de ezzel én nem érek semmit, hogy van Turmezeinek istene, vagy bárki másnak, vagy Orbán Attilának, nézzük, hát de jó, megragadta őt az úr, szól általa, de ez nem elég csodálni egymást, nem elég elmélkedni ezeken, hanem az az egyetlen izgalmas kérdés, ahogy hallottuk, az ébredés itt belül kezdődik, hogy nekem életemben van-e személyes istenem. És ezt nem tudom, én őt nem tudom kiimádkozni, leimádkozni, kierőltetni. Ez nem transzcendentális meditáció, nem ezoterikus próbálkozás, ez nem vallás, a kereszténység nem vallás, akkor is, ha pozitív értelemben is lehet ezt a szót használni, hanem kijelentés, kinyilatkoztatás. Szerintem egyikünk se lenne itt, a Biblia szereplői végképp nem kerültek volna ide, és nem lett volna belőlük Biblia sem, ha azt nem élték volna át, hogy az élő Isten megszólítja őket. Józsi, Pista, vagy Sámuel, vagy Ábrahám, vagy Luther Márton és a többi. Isten megszólította őket. Luthernek nem lett volna elég az, hát látta Staupitzot, meg látott más hívő embereket. Attól ő még gyötrődött, attól ő még tehetetlen volt. Attól ő még félt a bűntől, haláltól, ördög hatalmától. És ezeknek a rabja volt, pedig szerzetes meg doktor volt. És tanította a dolgokat, de nem volt élő istene. És ő ettől megőrült, megfulladt, elege volt, kínlódott és küszködött. De nem arról volt szó, hogy őt a toronyszobában, vagy a torony élménye, ahogy így mondják, kierőltette az Istent. Kereste őt, mert volt kit keresni, mert az Isten kereste őt, és akkor ott bezúgott az üzenet, hogy az igaz ember hitből él. Én élek, én vagyok. Marci, hallod, Marci? Én vagyok, és én már megváltottalak. Nem te fogod itt megváltani magadat öngyötrelemmel, meg bőtökkel, imákkal. Te meg vagy váltva, csak nem tudtál róla. Nem váltottad ki azt a csekket, amit én adtam neked. Az én Uram, az Úr megtanított engem. Tanítgat erre minket. Igen, a 70 éves Fényes Misi bácsit is, engem is, mindnyájunkat. Akár csak itt Pilis Csabán is időnként hegyi beszédet tart itt nekünk a hegyen, leültet szépen körénk, közénk alászkodik. Megkönyörül rajtunk, és tanítgat. Hát nézzük még, láttuk tegnap ezt a 87 éves baptista lelkipásztort. Hát mit tanított ő évtizedeken keresztül? Föl se fogjuk tulajdonképpen évtizedek óta. És ő az a hűséges típus, aki nagyon sokat szolgál, de ő egy tanított ember. Ez látszik rajta. Ilyen szempontból tökéletesen egy baptista, vagy mit, egy Istentől tanított ember, akinek van élő istene. És nem azt mondja, hogy a baptisták istene, hanem Kovács Géza élő istene szól hozzá naponta. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Tehát a tanítvány az, aki életkortól felekezett és mindentől függetlenül tanítható, tanítvány akar lenni, ezek a követők. Tehát valóban nem az, hogy ő megy elől, az ember megy elől, és időnként ugye megáldatja életét, házasságát, döntéseit az Istennel, hanem keresi az Urat és követi, követni akarja, erről szól minden tanítvány élete. Akkor is, hogyha olyanok voltak azok a tanítványok, mint mi is. Időnként összeveszünk, esetlenek vagyunk, törékeny, fogadkozunk, aztán összetörünk, aztán vétkezünk, az egyik majdnem öngyilkos lesz, a másik az is lesz, a harmadik tagad, a negyedik visszaszalad az asszonyhoz, ott hagyja a szolgálatot, minden van, aztán újra megáll Jézus a parton, és újra tanítványát teszi azokat, akik elfelejtették, hogy tanítványként is lehetne élni, és erre, ez az ő hivatásuk, hogy tanítványok legyenek, tehát taníthatóak, szomjasak, boldogok, akik szomjazzák és éhezik a teljességet, a világosságot, az igazságot, mert ők megelégítetnek, Isten meg fogja adni nekik a táplálékot, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Tehát az én Uram, az Úr nem arra kell, hogy hát masszírozgassa az én kis szegény életemet, lelkemet, arra is természetesen rendbe hoz, hogy aztán dolgozzak tovább. Eljövök innen a napról, mert elég erős. Ezt hát kérlek, tedd el. Tehát tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak, mert sok az elfáradt. Az Úr Jézus is körülnézett, és látta, hogy mennyire elcsigázottak az emberek, és mi is, a mai korosztály, a mai nemzedék is, egyházban és egyházon kívül is. Minden reggel fölébreszt engem a Robi kakasa. Itt van. Minden reggel fölébreszt engem. Tehát Isten az, furcsán hangzik, és én többet talán nem is mondom, Isten az, aki kukorékol. Tehát nem a kakas hozza el a hajnalt egyébként, de Isten az, aki először ébreszti az egyházat, az egyént, az embert. Tehát fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ez történt például itt, hihetetlen intenzív, áldott, drága, gyógyító kezelést éltünk itt át, minden szempontból. Lehet, hogy van, aki transzfúziót kapott, lehet, hogy van, akiből kiműtettek, itt most, itt Pilis Csabán lelki, szellemi, rákos daganatot, lehet, hogy valaki kihányta a bűneit, sok minden történik és történt, lehet, hogy valaki csak megpihent és hallgatta az Urat. Az Úrnak gondja van ránk, és tanítani akar minket, fölkészíteni arra, hogy menjünk haza és tegyük a dolgunkat. Az én Uram, az Úr megnyitott a fülemet. Hát akkor most kinyitja azt a fület? Ki mossa a fület? Én vagy ő? Hát ez az evangéliumi hit, igen. Ez az evangéliumi hit. Uram, én még a fülemet sem tudom mozdítani rád sokszor. Nyisd meg az én fülemet. Nagyon érdekes ez az ószövetségi, ézsaiási gondolat, ami teljesen evangéliumi. Teljesen az Úrról szól, Istenről szól, hogy ő él, hogy ő van, hogy ő akart minket, teremtett minket, gondja van rád, ne izzadj. Tehát ne, héten mondtam egyszer, hogy ne hisztíz, magamnak is szól ez természetesen, de ne izzadj, ne küzdködj, ne, az akkor egy vallás. Az nem vagyok jobb, mint akkor egy hindu meditációs tréning tagja, vagy bár. Az evangéliumi hit az élő Istenről szól, aki a kövekből tud fiakat támasztani, aki a csukott fülő tanítvány fülét is meg tudja nyitni. Szerintem sokaknak megnyitotta ezekben a napokban is a fülét. És olyanokat hallottunk, amelyeket meg kellett hallanunk. Amit mond Isten a kis Sámuelnek, a kamasz kölöknek, mert az öreg szennilis bűnökkel kiegyező Éli főpap nem hallgat már, nem hallja az Úr hangját, és a kisrácnak azt mondja Isten, hogy olyat fogok mondani, hogy egész Izrael füle belecsendül. Én pedig nem voltam engedetlen, és nem hátráltam meg. Ez meg már a folytatás. Erről sokat hallottunk itt, hogy ne legyünk engedetlenek. Igen, nekem is szólt az Isten szerintem. Tudom, és mindegyikünkhöz. Itt ez nagy kérdés most, hogy elénekeljünk, hogy áldásoddal megyünk. Na most akkor engedünk-e annak, amit elmondott neked, hogy írd le, mondd ki, hívd föl, tedd meg, kér bocsánatot, és a többi. Indulj el, kezd a szolgálatot, csináld. Hagytam, hogy verjék hátamat. Ez egészen különös, ez az egész. Izrael egy része azért küszködik ezzel az egész Jézus üggyel, messiással, kereszténységgel, mert nem hiszi el, hogy ilyen messiása van, akinek lehetett tépni a szakállát, és a főpap udvarában arcul lehetett verni, úgyhogy kicsorduljon a vére, és meg lehetett feszíteni. A fordítók ennek a szakasznak ezt a címet adták, az Úr szolgáját szenvedés éri. Erről is volt szó, ez a mag szenvedése, ez a meghasadás, a maghasadásnak a szenvedése, de az életnek a szenvedése. Életre vajudjuk Istennel együtt a gyülekezetet, az egyházat, vele együtt. Tehát ez nem kerülhető meg. Hagytam, hogy verjék hátamat, tépjék szakállamat. Nem mártírkodás ez, és, hanem az Úrral való együtt szenvedés. Tehát az Úr szenved. Az Úr szenved értünk, nem nekünk kell elkezdeni ezt a szenvedést, és arra az egy nagyszerű dolog, ha harmonizálunk, hogyha Isten szenvedésével tudunk együtt szenvedni. Tehát ez, amiről az apostol ír, hogy szenvedünk a szenvedőkkel, sírunk a sírókkal, és örülünk az örülőkkel. tépjék szakámat, arcomat nem takartam el a gyalászkodás és köpködés elől. Ezt én is tanultam Attila kapcsán is, mert ő is ezt átél, és akár mondja, akár nem.
Ja, hadd mondjak egy nagyon érdekes kis motivumot, és mondott sztorikat, hát én is mondok egy sztorit. Van egy nagyszerű könyv, egy finn könyv, a Paraszt proféta. És van egy példányom ebből, és én azt hittem, hogy ez Attilánál van, mert kiderült, hogy Orbán Attilánál is van egyből a könyvből egy példány, és akkor hú, de jó, megvan ez a könyv. Hát ugye rohanunk, szétszórtan élünk, nem tudunk mindig mindent megjegyezni. És akkor mondom neki nagyon okosan, olyan szeverényisen, telefonban egy hónappal ezelőtt: Attila, kérlek, olvasd ezt a könyvet, és hozd el Pilis Csabára. Ugye abban tudod, hogy ez az én könyvem, olvassa már ki gyorsan, és hozza el. Igyekeztem visszafogni a hangomon, de azért, na, hát kérlek, Attila, hozz el azt a könyvet. És ő mondja a telefon, hogy jó van, János. Így, jó van, János. Ez eddig így rendben lenne, aztán egyszer csak megtaláltam a könyvet a polcomon. Éj, mondta a betyárját neki. Hát akkor Attilánál milyen könyv van? És én mire utasítgattam őt? Hogy itt július elsőjéig olvassa már ki, és raport, és tegye le az asztalra, aztán menjen haza, ha elprédikálta magát. És akkor legközelebbi telefonnál mondom: Attila, én megtaláltam ezt a könyvet. Azt mondja, hát igen, én tudtam, hogy ez a könyv, ami nálam van, az nem a tiéd, meg minden, de hát ezt mondom, na mondom. Nem hisztizik, nem magyarázkodik, hogy kap már fejedhez, atyám fia, milyen könyvet keresse rajtam. Na most az élet valóban nagyon sokszor ilyen, és ezekből tanulunk. De az, és lehet, hogy Orbán Attila se volt ilyen, és még van nyilván neki is lehetősége fejlődni. Mert az egésznek a lényege az, hogy valóban átfedje Orbán Attila Jézus Krisztus, tehát ugyanaz legyen, és Szeverény is a többi. És ez egy folyamat. Kinél hogy megy? Ez alkati, genetikai, neveltetési ügy is, de a lényeg, hogy az a célja mindennek, hogy olyanok legyünk, mint ő, és alakuljunk, formáljunk, taníthatóak legyünk. Istennek van egy ilyen álma terve, hogy mindegyikünk az ő asztalán, ugye, kenyérré és borrá legyen. Nem vagyunk megváltók, ő a megváltó, ő lett azzá, de azt mondta, hogy kövessetek, csináljátok, ezt tegyétek. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kövekő, kovakő. Tehát nem tutyimutyiságról van szó, maflaságról, birkaságról. Jézus nagyon erős, ezért tud gyenge lenni. Ez egészen más gyengeség és erőtlenség. Az én erőm erőtlenség. Tehát Isten erős. Az evangélikus teológiában úgy elterjedt ez, hogy kereszt, és nagyon fontos, ez a döntő, ez a lényeg, a kereszt evangéliuma. Tehát mi nem olyanok vagyunk, mint a szélső karizmatikusok, akik úgy gondolják, hogy akkor van Isten, hogyha a hibátlan fogsorom, van elég pénzem, egészséges vagyok, stb., akkor az Úr él, ha ezek hiányoznak, akkor valami gáz van a hitemmel. Nem így gondoljuk, de mi sokszor elfeledkeztünk arról, hogy azért az Isten erős, amiről hallottunk, és ő erőssé tud tenni belülről minket. Lehet, hogy rossz a labor eredményed, ami lehet, hogy 5 év múlva megjavul, nem tudjuk, nem lehet tudni, de ő belül erőssé akar tenni. Hát gondoljunk valóban, igen, például a szélbulcsú testvérünkre, aki évtizedek óta áldás az egyház számára. Nagyon sok mindent tett, szolgált, dolgozott, ekebibliaiskola, könyvfordítások, és a többi. És akkor kinyúvasztják, viszik be egy jéghideg műtőbe, luterkabát és minden nélkül, és 4 órán keresztül trancsírozzák. Ő is a mi testvérünk, ő is egy embertestvérünk, de én hiszem, hogy nem volt egyedül, mielőtt elment a kép. Az Úr benne volt, vele volt, és a műtét alatt is. És függetlenül, hogy éppen testileg mi lesz a folytatás, ő az Úré, és így ezek az erősek, tehát akik alatt ott van a szikla. Tehát van földrengés, vihar, minden, de alattuk van a szikla. Csak ez a hitünk szent titka, hogy van fundamentum a életünknek. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő. Mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem. Azért, mert az Úr Jézus kiáll, és azt mondja: Atyám, ne ítéld el Hagyó Miklóst. Világi bíróság elítéli. Vannak dolgok, amiket elkövetett ő, vagy más, vagy a harmadik, vagy te meg. ezekért fizetnünk kell, emberi, polgári szinten. De Jézus, hogyha ő elfogadta a megváltójának, akkor Jézus kiáll, hogy én az ő bűnét magamra veszem. És Isten ezután rád, rám, Hagyó Miklósra, Saulra, bárkire úgy tekint, mint az ő fiára. Akkor, hogy folytatódik? Ki mer perbeszállni velem? Ki az én vádlom? Lépjen el ide. Hát az ördög vádol, de az Úr erősebb, és ellöki, félretaszítja, és odáll az Atya elé, hogy én ő érte meghaltam, én vállaltam az ő bűneit. Íme az Úr ő megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Ki mer bűnösnek mondani? Te sem mondd akkor magadat bűnösnek. Hát a gyötrő, de sokszor kis hitűséggel szenvedő keresztényeket ez megkísért, hogy saját magukat is már letették, megbánták, és visszaveszik, visszacsempészik, és újra engedik, hogy gyötörje őket a gonosz, a sátán a régi elkövetett bűnökért. Mi? Ez szétmálik, mint a ruha, hogyha az Úr szól. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Csodálatos biztatások. És a másikat olvasom hozzá Efezusi levélből, 2. fejezet 11. vers. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, golyok, megvetett, lenézett emberek másoktól vagy magatoktól is, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Óriási a differencia, óriási a különbség Krisztussal vagy Krisztus nélkül. Tehát én is 19 éves koromig Krisztus nélkül éltem. És tudom, hogy mi a különbség, amikor egy békés csabai konyhában megjelenik az Úr, és megszólít, és megragad, és azt mondja, hogy enyém vagy, ezentúl, enyém vagy. Hatalmas különbség ez. Nem egy ilyen elvont teológiai tétel, Krisztussal vagy Krisztus nélkül. A műtőben, otthon, a melegben, a hidegben, örömben vagy gyalázatban, Krisztussal vagy Krisztus nélkül. Hatalmas különbség. Mekkora különbség? Menny és pokol. Ennyi a különbség. Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Reménység és Isten nélkül. Az maga a pokol. Nem kell arra várni exit után, az már most van. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Minden szó hangsúlyos. Tehát most pedig Krisztus Jézusban ti, akik távol voltatok. Ezt ő csinálta, ő csinálja. Ez a messiás, ez a Jézus. Ez a zsidó anyától született világ megváltója hozta el erre a földre, hogy akik távol vannak, közel kerülnek, mert hazahozza őket, hazahívja őket. Jézus élete, már ezt sokszor elmondtam, de nagyon ide kívánkozik, hogy nem a statikus templom harangozásokról szól, folyamatosan úton van, folyamatosan elérhetővé teszi Isten országát mások számára. Azokért megy, akik nem jönnek el, akik nem tudnak maguktól jönni. És ez a mi dolgunk, ezért van misszió konferencia, semmi másért, hogy itt lecsendesít minket, leültet minket, kihúz egy-két fogad, gennyes dolgot, kinyomja a dolgokat, kivág egy-két rákos szent hívő daganatot, és aztán azt mondja, hogy menjetek és csináljatok. Ti, akik távol voltatok, most menjetek új ti a távoliakért, és hozzátok ide őket. Ahogy tegnap valakiknek mondtam, néhány embernek, hogy a nagyszínási pusztán teológus koromba fotóztam a nyájat a 23. Zsoltárhoz, és a csendes vizes vershez kellett az egy fotó még, a csendes víz volt, de a nyáj ott volt 800 000 méterre. És kérdezem a juhásztól, a pásztortól, ezt hogy lehetne megoldani, hogy a nyáj most ide jöjjön, és csak ennyit mondott, hogy bogár, hozd ide őket. Ránézett a kutyájára, azt mondta, bogár, hozd ide őket. És a bogár, mintha nyíl lett volna, nem kutya, átalakul egy kutya nyíllá. És néhány percen belül hatalmas porfelhő, és ott volt a nyája csendes. Ez így működik. Ez a tanítványság. Láttunk már ilyen kutyát? Hát a kutyákon keresztül tanít Isten minket, hogy így figyel a pásztorra. És nem az, hogy keresgéli a papjait, meg a tanítványt, hogy mit kéne csinálni. Hát tudom, mert figyelek rá. Van a Zsoltár vers, hogy mint a szolgák az Úruk kezét figyelik, szemét érzékelik. Mert jó, egyrészt jó az Úrra nézni, erőm is én nekem az Úr, forrás számomra, az Úrban való öröm erőt ad nekem, nagyon jó gyönyörködni az Úrban, és akkor ő, mivel szeret, agapé, kreatív szeretettel, ezért érzékelem azonnal, hogy egyes ügyekben mit kell tennem. Tegnap a rádióban hallgattak egy ornitológust, hát csak egy motivum a sok közül, ha ide kívánkozik. Beszél a gyurgyalag védelemről, hogy most is járja az erdőt, fantasztikus. Az emberiség egy része csinálja a gondot, a másik meg dolgozik azon, hogy megoldja a mások által elkövetett ügyeket, dolgokat. Tehát fészekrablókról van szó, meg minden, meg betömik, sátáni ördögi fajzatok betömik a gyurgyalagnak az oduját, és bent pusztul az a csodálatos, gyönyörű, csodálatos színes madár családostul. És ez az ornitológus megjárja az erdőt, és ő megvédi a madarakat. Én nem is nagyon értem, hogy ki milyen náci, fasiszta figura az ilyen, aki ezen szórakozik, hogy kivégez egy ilyen csodálatos kis családot. De most jön az, amiért még ezt el akartam mondani, tehát vannak, akik csinálják a gondokat, a másik meg gyógyítja és megoldja. Hát lehet választani, hogy melyik csapatban vagyunk, melyik tanítványi csapatban, mert a Lucifer is gyűjt magának csapatot egyházon belül bőséggel, meg kívül is, és akkor elhangzik ez a mondat, hogy nagyon értékes a gyurgyalag, 100 000 forint az eszmei ára, de a fiókának is, és a tojásnak is. És akkor behasít ez, Uramisten, Magyarországon egy gyurgyalag tojás többet ér, mint egy élő magzat. Eszméletlen. Mi hova jutottunk valóban? Miről van itt szó? Hát én nagyon szeretem az állatokat, madarakat, gyönyörködöm a gyurgyalagban. De azért a petyárját neki. Hát mi folyik itt? Hogy többet ér egy kis tojás egy élő embernél. Tehát van mit meghallani, és van program. És a program nem az, hogy gyertek templomba, hanem jöjjetek a forráshoz. A Samária asszony átment egy metamorfózison, tanítvánnyá lett, megvánta a bűneit, letette, és hozt azonnal szaladt, mint az a kutya, a bogár. Azonnal szaladt be a városba, és odahozza a vízhez az embereket. Ez a dolgunk. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberi teremtse önmagában. Pál végig Istenről beszél, végig Jézusról beszél, ő az, aki cselekszik, ő az, aki kitalálja, és ő az, aki lebontja a választó falat. Tehát ez egyszerűen nem igaz, testvérek, hogy keresd, zörgesd, kutasd és megtalálod. Ő keres, ő kutat, ő zörget, ő keres minket. Ezért mondja Jézus, hogy zörges, mert azt mondja, én vagyok az ajtó, hát akkor most zörges. Itt az Isten országa, hát lépjetek be. Tehát ő a kezdeményező, ő az, aki megszólít. Ő bontotta le a választó falakat, és akkor csak utalok rá, de már ebben a körben ez evidencia, hogy akkor ide egymás mellé minket. Különböző felekezetűeket, különböző típusú embereket, különböző nemzetiségi országból érkezetteket, tehát ilyen szempontból is valami egészen csodálatos, ez egy ilyen prototípus, ez nincs kész, abszolút nem vagyunk készen, de itt bemutatja, hogy gyerünk, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, cigányok, magyarok, baptisták, reformátusok, keresők, kutatók, volt alpolgármester, ezek azok, gyerünk, ez az én akaratom. Épüljetek föl egy közösségi, egy házzá, egy élő templommá, és dolgozzatok Magyarországon, mert elszabadult a pokol. Elszabadult a pokol, tehát tessék dolgozni. Ezért adott ilyen injekciót most az Isten, ilyen erőset, mert démoni korszakban élünk, és valóban nem elsodorható tutyimutyi tanítványokra van szükség. Ha ez marad, tényleg elsodortatunk. Tehát ellenálló, árral szemben úszó kereszténységre, hitvalló evangéliumi kereszténységre van szükség, akik együgyűek, mert az Urat látják. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel. Például leíratik egy ilyen mondat, ez egy kijelentés, és akkor az egyház kitalálja, hogy a zsidók mégiscsak istengyilkosok, lehet őket gettókba zárni, mert az egyház találta ki a gettót, nem Hitler. Évszázadokon keresztül Vatikán gyártotta a gettókat. Az inkvizíció kínoszta őket, a zsidókat is szerették kínozni, addig, amíg meg nem térnek. Azt mondták, amíg meg nem keresztelkez, addig kínozunk. Ezt csinálták az Atya, Fiú, Szentlélek nevében például. És akkor csodálkozol, hogy utál téged a zsidó. Hát hogy ne utálna? Mert ő is egy kalap alá vesz minket, és azt mondja, hogy egy egyház kereszténység. Dehogy is az volt. A sátán zsinagógája volt a Vatikán mindenestül. Rettenetes, amit a spanyol inkvizíció és a többi csinált. Évszázadokon keresztül. És a Luther is, és a többi, akik úgy nyilatkoztak és úgy szólaltak meg, ami nem krisztusi. És itt van kijelentés szerint, megbékeltette mindkettőt egy testben, és máshol írja Pál, Krisztusban pedig nincs, egyszerűen nincs zsidó görög. Tehát nekünk már ezt se kéne csinálni, jaj, drága cigány testvéreink, hagyjuk már a francba ezt a csodába, nem kell, meg mondják azok, le kell hajolni a cigányokhoz. Hát hozzád kéne már lehajolni, te gőgös hegy, hogy te le akarsz hajolni a cigányokhoz. Ki vagy te? Ki vagy? Ki az az ember, akit meg akarja szánni a zsidókat? Hát te vagy szánandó, én vagyok szánandó, ha még mindig ott tartok, hogy le kéne hajolni, mert nem vagyok por és hamu, nem épített újra edényé az Isten, szent edényé. Még mindig azt hiszem, hogy vannak nálam rosszabbak. Hát akkor ez nem kegyelem? A megkegyelmezett Wittner Mária tudja, mi az, hogy kegyelem. Már azt hiszem 14 évig volt a síralomházban. Ő tudja, hogy mi az, hogy kegyelem, ilyen szempontból. És ezért ez nem szabadna, egyáltalán nem szabadna, hogy téma legyen a felekezeti, nemzeti, nemzetiségi, stb. Hogy van olyan kemény magyar, aki azt mondja, hogy én nem tartozom a románnak semmivel, mert ők szívják ki a vérünket. Rendben van, mondhatod, csak hagy, ne menj templom, ne olvasd, ne mondd, hogy meg vagy keresztel, semmi között Krisztushoz. Hogyha nem szereted remegő szívvel a románt, mondod azt, hogy jaj, én cinkotán könnyen mondom, hogy szeressük a románt. Hidd el, nekem is van kit szeretni. Például magamat el kéne hordozni, akit nehéz, és a többi. Vagy a szlovák, magyar és a zsidó és a többi. Nem vagyunk Krisztusban, ha ezek téma. Nem is szabadna, hogy ez téma legyen. Szerintem a misszió nem is szabadna, hogy téma legyen. Vagy csináljuk, vagy konferenciázunk róla. Tehát ezt tenni kell, csinálni kell. Megbékéltette mindkettőt. Egy test van. Egy Isten, egy test. Miután kereszt által megölt az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Csodálatos, élő, gyönyörű szavak. Van egy utunk, azon lehet menni. És ezt megtette, megcsinálta. Nagyon jó, nem most építik azt az utat. Készen van az út, csak a nyáj, csángál máshol. Rá kell menni az útra. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, házanépe az Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akivel az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékával, lélek által. Pál egyetlen egy egyházról tud, egyetlen egy templomról tud, az ez. És a teológia, hogy bárhol más tanítanak, akármit, hogy a jelmez, vagy a liturgia, vagy az épületek, vagy a nem tudom már, bármi, lehet eszköz, pótszer, stb. Nem igaz. Élő Úr van, aki benned akar lakozni, és menni a világban, és végezni az ő munkáját, a váltság munkáját folytatni. Egy énekkel folytassuk az Isten tiszteletet készülvén az úrvacsorára.